A belső fogyasztás és a beruházások húzták a magyar gazdaságot az év elején, a járműgyártás és a mezőgazdaság viszont gyengében teljesített. Ezt mondta a századvég gazdaságkutató makrogazdasági üzletág vezetője. Összességében nem látszik még a háború hatása az első negyedéves magyar GDP-n, amely a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 8,2%-kal bővült éves alapon, negyedéves szinten pedig 2,1%-kal. Regős Gábor reagált Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyilatkozatára is, aki azt mondta, hogy bár az infláció idén 10%-os lehet idehaza, mégis inkább a recessziótól kell tartani a magyar gazdaságban. Imre Lőrinc interjúja.
Azt gondolom, nem kell hozzá nagy jós tehetség, hogy azt mondjuk, hogy ez az első negyed év azért kirívó, kiemelkedő abból a szempontból, hogy az év hátralévő részében csak gyengébb adatokat fogunk majd látni, és a beszélgetés vége felé próbálunk egy kicsit prognosztizálni is az idei évre, de először maradjunk csak az első negyed évnél. Hát a KSH megerősítette az első beslését. A részletekből mi olvasható ki? Van-e ami esetleg meglepőbb, hogy húzó ágazatként tudott jelentkezni?
Az első beszélést valóban megerősítette a KSH, és itt arra érdemes felhívni a figyelmet a főszámokból, hogy az első negyedéves éves alapon 8,2%-os bővülés az valóban nagyon jelentős, de a negyedéves alapú 2,1%-os növekedés is elég erőteljes, ugye, hogyha ezt évesítjük, akkor is 8% fölötti bővülést látunk, tehát egyelőre a háborúnak nem igazán volt hatása a GDP-re az első negyedévben, hát meglátjuk, hogy a következő negyedévekben ez mennyire lesz súlyos. Ilyenkor a második beszélésnél közli a KSH a termelési és a felhasználási oldalt részletesen, itt egy-két helyen azért nyilván van új információ, van, amit sejtettünk. Sajnos azt sejtettük, hogy a mezőgazdaság teljesítménye az nem alakult kedvezően, ez az elmúlt időszakban is jellemzően így volt. Itt egy közel 4%-os visszaesés volt, de egyébként az összes többi ágazatban pedig növekedni tudott a teljesítmény. Az iparban közel 5%-kal, tehát ezért az átlagostól elmaradó mértékben, az építőiparban közel 20%-kal, míg a szolgáltatásoknál közel 10%-kal. De a szolgáltatásoknál két csoportra osztanám a húzó ágazatokat, hát van, ahol kisebb volt a növekedés különösen állami szektorokban. Ott volt nagyobb a növekedés, ahol alacsony volt a bázis, tehát a koronavírus miatt erőteljesebb korlátozások voltak. Ugye ilyen a szállítási szolgáltatások, illetve a turizmus, illetve ott volt nagyobb a növekedés, ahol magasabb hozzáadott érték van, tehát az információ kommunikáció ágazatban, illetve a szakmai tudományos műszaki tevékenységek ágazatban. Felhasználási oldalról is látjuk most már a számokat, ugye az nem meglepő, hogy a fogyasztás és a beruházások húzták a növekedést, sajnos az sem meglepő, hogy a külkereskedelmi mérleg romlott, visszahúzta a növekedést. Ugye ezen belül viszont a szolgáltatások és az áruk különbözőképpen alakultak, mert míg a szolgáltatásoknál az export az 23%-kal nőtt, az import pedig csak 15,5%-kal, tehát összességében javult a helyzet, addig az áruknál azért romlott.
Most akkor szálazzuk szét, mondta az ipart, hogy nagyjából 5%-kal járult hozzá a GDP növekedéshez, és hogyha ezt is ketté bontjuk, akkor láthatjuk, hogy az egyik ilyen ipari húzó ágazat volt például a fémfeldolgozás, meg az élelmiszergyártás emellett, viszont nem találjuk meg az autóipart, és az autóipar nehézségeiről, meg nem annyira beinduló teljesítményéről gyakorlatilag már két éve beszélhetünk, tehát itt nem háború hatásairól kell elsősorban értekezni, hanem már a koronavírus is megedzette ezt a szektort rossz értelemben, úgyhogy az autóipar hogyan áll most? Látszódnak-e a javulás jelei, vagy még mindig a félvezető hiány nagyon rányomja a bélyegét, a szállítási láncok akadozása nagyon rányomja a bélyegét?
Így van, hát az autóipar valóban nem emelte ki a KSH, mint egy nagyon jól teljesítő ágazatot. Ugye, hogyha az adatokat még egy kicsit pontosítjuk, az iparnak a növekedési hozzájárulása az 1,9% volt, amire utaltam, hogy közel 5% az a növekedése. A járműgyártás az továbbra sem teljesít jól, ami ugye elég nagy baj, mert a feldolgozóipari termelésnek a 22%-át adja, és a teljesítménye márciusban 13,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Tehát itt azért van visszaesés, nagyon jó egyébként, hogy kereslet az bőven-bőven lenne, de hát ugye látjuk azt is, hogy nem nagyon tudják ezt a keresletet kielégíteni, tehát mindig hiányzik valami. Ugye nagyon szétszervezték a termelést, nagyon sok országból kellene beérkeznie valaminek, és hát hogyha már az alapanyagok egy része nem érkezik be, akkor nyilván nem lehet legyártani a kész autót, nem lehet összeszerelni.
A belső fogyasztás viszont jól alakult és húzta a gazdaságot, és azt is elmondta ön, hogy a külpiacokat illetően mondjuk akkor az export, feltételezem abból kifolyólag, hogy a termék külkereskedelmi egyenlegünk nem javult, hogy az export a külső felvevő piacaink még mindig nem annyira tértek észhez.
Hát nem is csak a külső felvevő piacaink, ugye valóban az export az csak 2%-kal nőtt az áruknál, míg az import 7,1-el. Ugye az export-importnál van két másik probléma is legalább, ugye az egyik az a járműgyártás, meg a kapcsolódó említett alapanyaghiány, illetve ugye az exportot, illetve az még inkább az import oldalt befolyásolja a belső kereslet. Tehát ugye az, hogy nő a fogyasztás, nő a beruházás, ez importot generál, ez rontja a külkereskedelmet, és bár ugye itt a GDP-nél volumenről beszélünk, azért még az energiaárakról is meg lehet emlékezni, hiszen a külkereskedelmi egyenlegre az is elég nagy hatással van.
A beruházásokat illetően mi látható az első negyed évből, és mi prognosztizálható, hiszen már egy ideje arról értekezünk, hogy a költségvetési kiigazításnak bizony része lesz az úgynevezett beruházás stop, vagy bizonyos nagy beruházások elhalasztása. Ez már látszódott az első negyed évben, vagy itt még csúcson pörgött ez a szektor?
Az első negyed évben azért a beruházások még elég jól alakultak, 8,7%-kal, de azért itt látszik egy kettősség. Tehát, hogyha megnézzük a vállalkozások beruházásait, akkor ott volt egy jelentősebb növekedés, ez 10,5% volt, itt a legalább 50 fős vállalkozásokat nézi a KSH részletesen, míg a költségvetési szerveknél már egy 13%-os visszaesés volt a egyébként kedvező bázis időszaki adathoz képest, tehát ez a folyamat már megindult az első negyed évben, de ekkor még az állami beruházások visszaesését bőven-bőven tudta kompenzálni a magánberuházások felpörgése.
Egy nagyon érdekes nyilatkozatot adott Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Inforádióban. Azt mondta, hogy idén átlagosan 10% lehet az infláció Magyarországon, kétszemjegyű inflációt még talán nem is mondott kormányzati szereplő, de hogy az infláció helyett inkább a recessziótól kell jobban félni. Na most, hogyha előrejelezzünk az idei évre, akkor valós lehet a recessziós félelem, a recessziós pánik?
Hát ugye a kettő azért összefügg, hiszen a GDP-t egyértelműen húzza a fogyasztás, tehát hogyha a fogyasztás nem tudja húzni a GDP-t, akkor az hozzájárulhat egy recesszióhoz, de én azért recessziótól még nem tartok. Tehát ennyire nem rossz helyzet, mert ez egy 8% fölötti növekedésről beszélünk, tehát én lehet, hogy az inflációtól tartanék jobban, hiszen az hozzájárul a recesszióhoz is.
Regős Gábort, a századvég gazdaságkutató makrogazdasági üzletág vezetőjét hallották. A német vállalatok továbbra is jó befektetési célpontnak tartják Magyarországot. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs osztályvezetője azt mondta, hogy a kamara idei konjunktúra jelentéséből kiderül, hogy a jelenlegi általános gazdasági helyzetet és a saját üzleti helyzetet is jobbnak értékelik a felmérésben résztvevők, mint 2021 tavaszán, amikor a koronavírus járvány negatív hatásai nagy mértékben terhelték még a vállalkozásokat. Dirk Wölfert Szajlai Csaba kérdezte.
Tegnap megjelent friss konjunktúra jelentés adja. Első körben nézzük, mik a friss konjunktúra jelentés legfontosabb megállapításait.
Hát a konjunktúra felmérésünket azt minden évben végezzük tavasszal, és az idén azt láttuk, hogy a tavalyhoz képest azért jobb az üzleti hangulat a vállalatoknál. Ez érthető is, mert a tavaly tavasszal éppen a koronaválság mélyén voltunk, ehhez képest javultak most a nemzetgazdaságra is, a saját üzletre is vonatkozó értékelések. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a háborús helyzet, az infláció, a szállítási láncolatoknak a megszakadása nagy bizonytalanságokat okoz a vállalatoknál, és ezért a várakozások erre az évre, illetve a következő 12 hónapra erősen lecsökkentek. Tehát összességében még mindig növekedésre számítanak a vállalatok, de sokkal gyengébb mértékben, sokkal lassúbb mértékben, mint a tavalyi felmérésben, és még mint az őszi felmérésben, mert akkor is csináltunk egy ilyen felmérést.
Két kemény év van mögöttünk, a Covid okozta gazdasági sokkal szinte mindenkit letepert, hogy látjátok ti a német kamaránál, teljesen helyreállt már minden, már mint ami a általatok vizsgált célket, az ő tevékenységüket illeti?
Hát még nem álltak helyre a dolgok, tehát egyrészt mert újabb kihívások jelentkeztek az ukrajnai háború miatt is, de a korábbi nehézségek, fennakadások, például a nemzetközi szállítási értékteremtési láncolatokban, azok se álltak még helyre teljesen, tehát itt sokat hallottunk például chip hiányról, de nem csak chipekről van szó, hanem nagyon sok alkatrész, komponens, alapanyag szállítása esetében is tapasztalnak a vállalatok nehézségeket a nemzetközi kereskedelemben, és ez még nem állt helyre.
Minden évben közé teszitek azt is, hogy a magyar gazdaságnak milyen a pozíciói, és hát tulajdonképpen ugye ennek a lelke, hogy Magyarország mennyire vonzó, mennyire befektetési célpont továbbra is a német cégek számára, ezen a téren mik a legfontosabb következmények?
Hát ha megnézzük azt, hogy mennyire vonzó Magyarország a német befektetők szemében, ahhoz jó segítség az, hogy több országban is végezzük ugyanezt a felmérést, tehát itt a közép- és kelet-európai régióban 16 országban vett részt idén ugyanebben a felmérésben, ugyanebben az időszakban, és így van összehasonlítási alapunk arra, hogy máshol hogy látják a helyzetet, hogy látják az üzleti klímát, és azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években, tehát azt mondanám, hogy 4-5-6 év óta fokozatosan kis lépésekben javul Magyarországnak a helyzete, és most már nagyon sok tényező esetében a régiós átlagban fölött áll a magyarországi mondjuk elégedettség az itteni viszonyokkal. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország ilyen élenjáró mezőnbe tartozik, de minden esetre az átlagon felül van, ahol korábban esetleg még csak átlagos volt, vagy az átlag alatt szerepel.
Szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogyha ilyen nagy a merítés, tehát 16 országot vizsgáltuk a kelet-közép-európai régióból, melyik ország a number van, és Magyarország ezen a listán hol tartózkodik?
Hát eddig csináltunk egy olyan felmérést is, hogy melyik országot tartanak a leginkább vonzónak a 16 ország közül. Ezt a kérdést az idén nem tettük föl, és nagyon komoly vita alakult ki itt a 16 országban a társ szervezeteink között, mert ez inkább ilyen szimpátia alapú kérdés volt, és most inkább áttértünk arra, hogy az egyes konkrét kérdések, kemény tények alapján értékeljük az országnak a helyzetét a régióban, és ott összesen 21 tényezőt vizsgálunk, és ott az idén már 11, tehát több mint a felénél esetében Magyarország az átlagon felül szerepelt, és azt nem lehet mondani, hogy egy ország minden témában, mindenhol az első a régióban, tehát vannak területek, ahol Magyarország nagyon előre, tehát az élmezőben tartozik, és van, ahol alatta, de más országok is attól függően, hogy milyen kérdésről, milyen keretről beszélünk, akkor más-más a helyezés. Tehát ezt kicsit árnyaltabban kell megnézni, és ezért hagytok el ezt a korábbi kérdést, de azt lehet mondani, hogy összességében Magyarországnak a helyezése a legtöbb tényező esetében, a legtöbb keretfeltétel esetében fokozatosan javult az elmúlt években.
Nézzük azt, hogy mennyire fontos magyar gazdaság számára Németország, milyen ütemben bővültek a gazdasági kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években.
Amikor bemutattuk a felmérést, akkor Varga Mihály pénzügyminiszter is ott volt nálunk, és ő is említette ezeket a számokat, hogy a pandémia előtti szintet már messze meghaladta a kétoldalú kereskedelem. Tehát tavaly is nagy mértékben bővült a kétoldalú árucsere. Úgyhogy azt lehet mondani, a pandémiát azt magunk mögött hagytuk a két oldalú kapcsolatokban, és ha olvasok a médiát, akkor azt olvasok, hogy hát nem minden nap, de nagyon sűrűn jelennek meg olyan hírek, hogy ilyen-olyan német vállalat bővíti itteni kapacitásait, vagy létrehoz új kapacitásokat. Tehát azt lehet mondani, hogy az elmúlt években nem lassult a két oldalú kapcsolatoknak a dinamikája, és jó úton haladunk, ráadásul olyan értelemben is, hogy változik a minőség ennek a kapcsolatnak. Egyre inkább ilyen magas hozzáadott értékű tevékenységekről beszélünk, high-tech termékek kereskedelméről beszélünk, és már nem csak a meghosszabbított munkapadról beszélünk, hanem egyre inkább ilyen modern technológiájú együttműködésről.
Hány darab német hátterű cég működik Magyarországon nagyjából?
Ez
naponta változik lehet, de csak
egy volumenben. Már többször itt volt némi vitám itt Szijjártó Péter miniszter úrral is, meg a Varga miniszter úrral is, mert különböző statisztikák vannak, és mi leginkább azt a statisztikát használjuk, ahol megnézik, ez egy ilyen egységes európai statisztika, hogy a végső tulajdonosnak hol van a székhelye, és ha ezt a statisztikát nézzük, akkor 2700-2800 német vállalat van Magyarországon, és ők összesen több mint 220 ezer magyart foglalkoztatnak. Tehát ez
magyarán, hogy a német cégek ebből a szempontból a legfontosabbak, akár foglalkoztatóti, akár pedig volumenbeni, hogyha összevetjük más országoknak a képviseletével.
teljesen igazad van. Tehát itt a foglalkoztatás, a hozzáadott érték alapján, az export érték alapján azt hiszem a német vállalati kör messze a legfontosabb külföldi befektetőkör, és ez nyilván nem csak a magyar gazdaság számára fontos, hanem ugyanakkor a német gazdaság számára is fontos, mert ha megnézzük azt, hogy Magyarország a német külkereskedelmi partnerek közül 13. helyen áll, akkor ez talán nem tűnik soknak, de ha megnézzük, hogy ki van ott körülöttünk, tehát Magyarország körül, akkor nagyjából Svédország, vagy Japán, vagy akár Oroszország szintjén áll a magyar-német kereskedelem, tehát olyan nagy országokkal állunk egy szinten, mint az említett országok.
Dirk Wölfert hallották, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs osztályvezetőjét. 8 óra 57 perc van, 3 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal. 9 óra után pedig már a 4IG-ről lesz szó, aztán megnézzük, hogy hogyan nyit a tőzsde.